Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Kedves testvéreim, hallgassátok meg az igehirdetés kijelölt alapigéjét, ugyamint megírva találjuk az apostolok cselekedeteiről írott könyv második fejezetében, a 42. verstől a következőképpen. Ők pedig kitartóan részt vettek az apostoli tanításban, a közösségben, a kenyér megtörésében és az imádkozásban. Félelem támadt minden lélekben, és az apostolok által sok csoda és jel történt. Mindazok pedig, akik hittek, együtt voltak, és mindenük közös volt. Vagyonukat és javaikat eladták, szétosztották mindenkinek, ahogyan éppen szükség volt rá. Minden nap álhatatosan, egy szívvel, egy lélekkel voltak a templomban, és amikor házanként megtörték a kenyeret, örömmel és tiszta szívvel részesültek az ételben. Dicsérték Istent, és kedvelte őket az egész nép. Az Úr pedig napról napra növelte a gyülekezetet az üdvözülőkkel. Amen. Szeretett testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban tanítok hittant az egyik Péceli iskolában is, és az elsős csoportom két főből áll, ikerkislányok, és már hetek óta mondogatták, hogy ó, Marika, én tessék elképzelni, pünkös vasárnap lesz a születésnapunk, akkor lesz a születésnapunk, aztán mondom egyszer nekik, hogy nem csak a ti születésnapotok lesz pünkös vasárnap, hanem valami más születésnap is van, egy nagyon-nagyon fontos születésnap. Akkor csodálkozva néztek rám, mert akkor még nem ismertettem velük pünköst történetét, meg az első gyülekezet megalakulását, az egyház születését, de itt volt a lehetőség, hogy hát közeledik pünkösd ünnepe, akkor tanuljuk meg ezt is. Hogyan is történt a Szentlélek kitöltetése, hogyan alakult meg az első gyülekezet, hogyan született meg a keresztény anyaszentegyház. Hát kislányok, egyszerre lesz a születésnapotok az egyház születésnapjával. Nagy szemekkel néztek rám, csodálkozva, aztán, hát hány éves az egyház, és akkor mennyivel idősebb, mint ők, és amikor ők születtek, akkor hány éves volt, és akkor számolgattunk is, hogy akkor a 2022-ből ennyit kell elvenni, ahhoz a... és akkor kiszámolgattuk, hogy mennyivel korábban született az egyház, mint ők, mert ez nagyon érdekelte őket, bár nem hiszem, hogy kis 7 évesek föl tudják még fogni azt, hogy mi az, hogy 1000 év, meg 2000 év. Hát az egyház születésnapja a pünkösd. Kettős ünnep. Egyrészt a Szentlélek eljövetelének az ünnepe, másrészt az egyház születésének az ünnepe. A mai igénk a tegnapinak a folytatása, ahol tegnap abba hagytuk a felolvasást, ott folytattam ma. Milyen előzmények vannak? Eljön a pünkösd napja, Jézus mennybe menetele után 10 napon keresztül várnak és imádkoznak az apostolok, meg a hozzájuk csatlakozók, összesen 120 főnyi sokaság, de még akkor nem úgy nevezi őket a Biblia, hogy gyülekezet. Gyülekezet csak a Szentlélekkel való betöltekezés után kapták ezt az elnevezést, hogy gyülekezet, eklézia, görögül kihívottak közössége, a világból kihívottak közössége, a megváltottak közössége. Eljön a Szentlélek, bátorrá válnak az apostolok, akik addig félve bezárkóztak, kimernek menni, különféle nyelveken, olyan nyelveken, amit nem tanultak, hirdetik az Isten dicsőségét. Erre fölfigyelnek persze az emberek, mert hát egyáltalán nem természetes, hogy a saját anyanyelvükön, héber anyanyelven, meg a görög világnyelven kívül, esetleg még a latinon kívül más nyelveket is beszélnek, és mindenféle nyelvek előjönnek, és ez egy csoda. Hogy történhet ez? Hiszen egyszerű, iskolázatlan emberekről van szó, hogy ilyen sok nyelven hirdetik az Isten dicsőségét. Aztán az a Péter, aki annak idején gyávaságból megtagadta Jézust, most a Szentlélek által erőt kap, kiáll, és a sok ezer ember előtt, ellenségek előtt is, bátran elmond mindent Jézusról. Kezdi az ószövetségi jövendőlésekkel, és aztán folytatja azzal, hogy mit tett Jézust, és bátran oda mondja nekik, hogy ti követeltétek Pilátustól, hogy feszítse keresztre. Ti okoztátok a halálát, de meg hogy a ti bűneitek miatt történt ez, és akkor megrendülnek a szívükbe, mit tegyünk, atyám, fiai, férfiak, térjetek meg, keresztelkedjetek meg, csatlakozzatok a győzteshez. Az Úr Jézus Krisztus, az Isten fia, a megváltó, a győztes, hozzá kell csatlakozni. Elnyeritek bűneitek bocsánatát, elnyeritek a Szentlélekkel való betöltekezés ajándékát, elnyeritek az örök életet, és azt olvassuk az előzményekben, hogy azon a napon 3000-en döntenek úgy, hogy megtérnek, hogy Jézusba vetik a bizalmukat, hogy megkeresztelkednek. Isten terve volt egy közösségnek a létrejötte. Azt az egész Biblia összefüggéséből tudjuk, hogy Istennek ez volt a terve, hogy akik hisznek, azok összetartsanak, azok egy közösséget alkossanak. És hát így megalakult az első keresztény gyülekezet ott Jeruzsálemben. Tulajdonképpen sok kis házi gyülekezet alakult. Olvassuk a többi fejezetben azt, hogy hát naponta összegyűltek a templomban is, a Salamon csarnokban, és ott is hallgatták a tanítást, de esténként meg házanként, kis csoportokban, kis házi gyülekezetekben gyűltek össze, és ezekben a kisebb gyülekezetekben törték meg a kenyeret, vagyis vettek együtt úrvacsorát. Tulajdonképpen úgy, mint mi. Vasárnap a templomban úgy mindannyian együtt vagyunk, különböző nemzedékek, de bibliaórákon kisebb közösségekben is együtt tudunk lenni hétköznap. Amit felolvastam, abból az alapigéből kiderül, hogy 4 dolog volt, amit közösségben gyakoroltak. Az első az apostolok tanításának a hallgatása Jézusról. A második a közösséggyakorlás, vagyis hogy szeretet volt köztük, barátság, összetartás, az az érzés, hogy jó együtt lenni, akik egy hitben vagyunk, jó egymással együtt lenni. Jó egymásnak segíteni, számítani egymásról. A harmadik a kenyér megtörése, vagyis az úrvacsora, a negyedik a közös imádság. És ez a 4 dolog jellemző ma is egy keresztény gyülekezetre. Ha bármelyik hiányzik a 4-ből, akkor az nem keresztény gyülekezet. De örömmel tudom megállapítani, amikor a hittanosoknak tanítom ezt a témát, akkor mindig úgy eltölt az öröm, hogy elmondhatom a gyerekeknek, hogy ez ma is jellemző egy keresztény gyülekezetre. Hála Istennek, ez a 4 dolog a mi gyülekezetünkre is jellemző, tehát elmondhatjuk, hogy mi egy keresztény gyülekezet vagyunk, hiszen mind a 4 dolog jelen van a gyülekezetünk életébe, ami itt feltételként föl van sorolva. Kicsit részletesebben, az első az, hogy nem maradhat el a Jézusról való tanítás. Nem maradhat el az összejövetelek alatt az, hogy a Bibliából olvasunk, és valaki megmagyarázza, vagy beszélgetünk arról, amit olvastunk. Ha nincs, aki megmagyarázza, akkor legalább fel kell olvasni a Bibliából. Lelkész nélküli gyülekezetek is tarthatnak istentiszteletet, bibliaórát, de hogyha nincs tanításra alkalmas ember, akkor az ige felolvasása elengedhetetlen. Ezért is volt az a 2000 év alatt, hogy amikor a misszionáriusok eljutottak egy új népcsoporthoz, és ez most is így van, hogy valami új népcsoporthoz, új törzshöz eljutnak, akkor az első, hogy a Bibliát le kell fordítani az anyanyelvükre. Meg kell tanítani őket írni, olvasni, hát nagyon sok benszülött törzsnek ugye nincs írásbelisége, vagy nem volt írásbelisége. Ugye a misszionáriusoknak a múlt században, meg az azelőtti században legnagyobb feladata volt, hogy megalkotni az írásbeliséget abban annál a népnél, annál a törzsnél, megtanítani őket írni, olvasni, és aztán lefordítani a Bibliát, és kinyomtatni, és a kezükbe adni. És hogyha ott van a kezükben a Biblia, az egyszerű embernek ott van a kezében a Biblia, akkor már, ha nincs is képzett ember netalántán, ha nincs is lelkész vagy hitoktató, összegyűlnek, előveszik a Bibliát, felolvasnak belőle, és az ige hatni fog az ember szívére, az ige hatással lesz az embereknek a szívére, mert az ige az az Isten szava, az Isten igéje, és Isten azon keresztül formálja az embernek a gondolkodását, az embernek a szívét, az embernek a lelkületét. Persze az a jó, hogyha meg arra kell törekedni, hogy legyenek képzett emberek, hogyha ha lelkész nem is, de legyen valaki abban a Biblia körben, abban a gyülekezetben, aki azért el tudja mondani a magyarázatokat. Vannak nehezen érthető részek a Bibliában. Luther Márton is ugye azt mondta, hogy le kell fordítani németre a Bibliát, hogy ő lefordítja, hogy az egyszerű népnek is ott legyen a kezébe, és az egyszerű ember is olvashassa, de külön hangsúlyt tette arra, hogy azért kell képezni lelkészeket, kell képezni lelkipásztorokat, hittantanárokat, hitoktatókat, gyülekezeti munkásokat. Hála Istennek, hogy egyházunkban megvan a lehetőség arra, most is hirdetik az új kezdést, Gáncs Péter nyugalmazott püspök úr a vezetője a gyülekezeti munkatárs képzésnek. Kis rövid tanfolyamokról van szó, de ezek a kis rövid tanfolyamok is sokat jelentenek, és érdemes részt venni, akár nyugdíjas korban is, hogy egy kicsit jobban értsük, kicsit jobban belelássunk, és legyünk képesek másoknak is magyarázni a nehezebben érthető dolgokat. De ha összejönnek a keresztények, mi különböztet meg egy másfajta összejövetelt, egy gyülekezeti összejöveteltől? Nem hiányozhat a Bibliából való felolvasás és a Biblia magyarázása, róla való beszélgetés. Összejöhetünk, mint keresztények, valami ünnepségre, egyéb ünnepségre, de az valami más. Lehet egy családi összejövetel, egy rokoni összejövetel, egy bármilyen ünneplés, amire meghívjuk a gyülekezeti barátainkat és a hívő barátainkat is, de ha nincs Bibliából való felolvasás és nincs igehirdetés, tanítás, akkor az valami más közösség ott abban a órában. De hogyha gyülekezeti közösségről van szó, akkor ott kell, hogy legyen az Isten igéje, ott kell, hogy legyen a Jézusról való tanítás. A második ismérv ugye az úrvacsora. Közösség Jézussal, Lukács azt írja, Lukács írta az apostolok cselekedeteit, ugyanaz a Lukács, aki az evangéliumot is. Lukács azt írja, hogy megtörték a kenyeret. Itt az úrvacsoráról van szó. Az úrvacsora akkor ott napi szinten volt az életükben. Minden nap, amikor találkoztak, úrvacsorát is vettek. És amit kihangsúlyoz Lukács, hogy az, hogy együtt vettek úrvacsorát, ez közösség volt Jézussal és közösség egymással, és hogy ez örömmel történt és tiszta szívvel. Örömmel, mert amikor úrvacsorát vettek, akkor átjárta őket az az öröm, hogy a bűneink meg vannak bocsátva, és hogy örök életünk van. Örök életünk van az Isten országában, és az örök élet reménysége az mindennapi örömmel töltötte be a szívüket, és hangsúlyozza még azt, hogy tiszta szívvel vették az úrvacsorát, vagyis, hogy nem vették félvárról, hanem komolyan vették a bűnvallást, komolyan vették a gyónást, komolyan vették, hogy Isten bocsánatára van szükségük, megvallották egymásnak, tudjuk az apostoli levelekből, hogy az első keresztények között természetes volt az, hogy egymásnak is megvallották a bűneiket, és együtt imádkoztak egymásért. És ezt ők nagyon-nagyon komolyan vették, és Isten bocsánatának a hittel való elfogadását, ezt nagyon komolyan vették, hogy ha már egyszer megvallottam a bűneimet, ha már egyszer bocsánatot kértem érte, ha már egyszer őszintén bántam, és a testvérekkel együtt is imádkoztam érte, akkor onnantól kezdve elhiszem, hogy Isten megbocsátotta. Az Úr Jézus Krisztus vére eltörölte. A harmadik ismérv, a közös imádság, mert maga az Úr van köztünk. Az Úr Jézus szól hozzánk az ige által, mi pedig szólunk hozzá az imádságban. A közös imádság azt jelenti, hogy ő nem valahol kívül van, a gyülekezeten kívül, nem valahonnan messziről néz bennünket, hanem ott van köztünk, itt van köztünk. És hogyha itt van köztünk, és vele van személyes kapcsolatunk, akkor a személyes kapcsolat az mindig kommunikációt is jelent. Az mindig beszélgetést is jelent. Hittanosoknak is ezzel próbálom magyarázni, hogy hát hogyha kapcsolatod van valakivel, akit a barátodnak nevezel, akkor beszélgettek egymással, ugye? Hát hogyha nem állsz vele szóba, az barátság? Az kapcsolat? Hát nem. Nyilvánvalóan nem. Ha nincs beszélgetés, nincs kapcsolat. Ha az Úrral kapcsolatban vagyunk, akkor az imádság ott kell, hogy legyen. Személyes életünkben is, de a gyülekezet életében is. És kedves testvérek, a közös imádságnak nagy ereje van. Azt olvastam az alapigében, hogy sok csoda és jel történt. Például, hogy növekedett a gyülekezet. Az Úr pedig napról napra növelte a gyülekezetet az üdvözülőkkel. Hát ez is egy csoda, amikor emberek elfogadják Jézust megváltójuknak, és csatlakoznak a gyülekezethez, és megtérők vannak, és növekedés van. Sok volt akkor az ima meghallgatás, mert sok csoda történt. De gondoljunk bele, testvérek, hogy ők naponta együtt voltak, és naponta együtt imádkoztak a gyógyulásokért és mások megtéréséért. Amikor valaki napjainkban felteszi a kérdést, hogy ma miért nem történnek csodák ilyen napi szinten, mint az első keresztények életében, ma miért nem történnek gyógyulások ilyen napi szinten, meg megtérések, akkor visszakérdezhetünk nyugodtan. Ma miért nem jövünk össze naponként, hogy együtt imádkozzunk? Azt olvastam, hogy ők kitartóan vettek részt a közösségben. Kitartóan vettek részt a közös imádságban napi szinten. Mi miért nem tesszük ugyanezt? Szemrehányást teszünk Istennek, hogy miért nem történnek csodák ugyanolyan gyakran, mint akkor az első keresztények idejében? Csak gondoljunk bele. Lehet, hogy rajtunk múlik. Miért nem akarunk összejönni gyakrabban, közösen imádkozni egy-egy cél érdekében? Biztos vagyok benne, hogy sokkal több gyógyulás, sokkal több megtérés lenne napjainkban is, hogyha követnénk az első keresztények példáját, és nem csak hébe-hóba mennénk el a gyülekezetbe, hanem sokkal gyakrabban keresnénk a kapcsolatot, és imádkoznánk közösen a többiekkel. Hát a negyedik ismérve a közösség, szándékosan ezt hagytam a végére, mert talán ez a legnehezebb pont a számunkra. Együtt voltak. Nem is akárhogyan voltak együtt, egy szívvel, egy lélekkel. Tehát nagy volt az egyetértés és az összefogás. Gondoskodtak egymásról, még akár annak árán is, hogy vagyonáról lemondott, hogy gondoskodni tudjon gyülekezetben a szegényebbekről. Hűségesek voltak Jézushoz is, és a gyülekezethez is. Ilyen szavakat olvastunk, hogy kitartóan, álhatatosan voltak együtt. Dicsérték Istent, panaszkodás helyett Isten dicsőítés. És kedvelte őket az egész nép, ami azt jelenti, hogy nyilván a kívülállókhoz is jók voltak és segítettek rajtuk, mert mi másért kedvelték volna őket, ha nem azért, mert szeretetet mutattak a kívülállók felé is. Kedves testvérek, azt gondolom, hogy az Anya Szent Egyház születésnapján van miről elgondolkodni. Van miről elgondolkodni, hogy miben kellene követni az első keresztények példáját. Egy nénivel beszélgettem, egy egészen idős néni volt már, és elmesélte nekem, hogy már egészen idős volt akkor is, amikor rájött arra, hogy mit jelent az, hogy gyülekezet, mit jelent az, hogy keresztény közösség. Elmesélte, hogy régebben nem vette komolyan a gyülekezet fontosságát. Isten tisztelet? Igen. Isten tiszteletre azért rendszeresen elment. Bibliaórá? Arra is. Havonként úrvacsorát venni? Az is igen. Még az adakozás is. De ennyi és nem több. Elmesélte, hogy a családi és a rokoni kapcsolatokat tartotta csak fontosnak. Úgy gondolta, hogy a családnak kell összetartani, meg a tágabb családnak kell összetartani, azt a közösséget kell inkább ápolni. Nem kívánta a lelke azt, hogy most akivel együtt ül az Isten tiszteleten vagy a Biblia órán, hogy azokkal is közelebbi kapcsolatba kerüljön. Aztán történt az évek folyamán ez az. Végül egyedül maradt, a családtagok és a rokonok vagy meghaltak, vagy elköltöztek, a gyerekek, unokák messze laktak, ritkán jöttek, és egyszer csak rádöbbent, hogy nagyon-nagyon egyedül van, és nagyon-nagyon szenved a magánytól. És ahogy telt múlt az idő, azért ő ment minden héten Isten tiszteletre és minden héten bibliaórára, és a bibliaóra után egyszer elkezdtek beszélgetni, pont az ő kapujában bibliaórások. És egyszer csak gondolt egyet, és behívta őket. Gyertek már be, van egy kis frissen sütött süteményem, meg egy kis teám. Üljünk le, kényelmesebb lesz úgy. Az asszonyok bementek egy kis sütire, egy kis teára. Ez egyre gyakrabban megismétlődött, hol itt, hol ott. Végül naponkénti találkozás lett belőle. Azt mondja a néni, hogy valahogy Isten szent lelke megérintette a szívüket, mert nem merült ki a pletykálkodásba ez az együttlét, hanem elkezdtek közösen Bibliát olvasni, beszélgetni Isten dolgairól, együtt énekeltek, elkezdtek imádkozni is együtt. Azt mondja, hogy először szégyelték magukat egymás előtt, és csak felolvasták az imákat az énekes könyvből, mert nem nagyon merték azt, hogy a saját szavakkal megfogalmazott imádságot a többiek füle hallatára elmondják. De aztán ez is változott, mert egyikőjük unokája súlyos beteg lett. Félni lehetett attól, hogy meg is hal. Onnantól kezdve nem szégyelték többet egymás előtt azt, hogy a saját szavaikkal is imádkozzanak. És amikor az unoka meggyógyult, akkor már tudatosan, mint imacsoport működött tovább a kis közösség. Onnantól kezdve tudatosan jöttek össze minden nap, nyugdíjasok voltak, ráértek, és tudatosan jöttek össze minden nap, hogy imádkozzanak. És akkor már a lelkésztől elkérték az ima témákat. Következő lépés az volt, mi az, amiért imádkozzunk, mivel támogassuk meg a lelkipásztornak a munkáját. És a kitartó közös imádságaiknak következménye lett. A gyülekezetük megújult. De a gyülekezetük megújulásán túl az is egy következmény volt, hogy ők maguk is jobban lettek. Testileg is, lelkileg is. Követendő példa, ez napjainkban történt. Nem mondhatjuk azt, hogy ó, hát az első keresztények, hát a romantikus idők voltak. Nem. Követendő példa van napjainkban is. Összetartani, mert a közös hit, az Úr Jézus Krisztusban való közös hit, az össze kell, hogy tartson bennünket. Ha az nem tart össze, akkor mi? Akkor mi, hogyha az sem? Kedves testvérek, az egyházról, a gyülekezetről vaskos könyvek vannak, amelyeket el lehet olvasni. El lehet olvasni, hogy mi az Isten akarata ezzel kapcsolatban. Hosszú órákon keresztül lehet beszélni a közösség témájáról, a gyülekezet témájáról. Amikor elolvastam, hogy a mai napra ez a kijelölt ige, bevallom, hogy meg is ijedtem. Hát erről, a hatalmas témáról mit lehet elmondani néhány percben? Aztán hirtelen rájöttem, hogy de hát Lukács leírta néhány sorban a lényeget. Hát ez csak néhány sor volt, amit felolvastam, és tulajdonképpen benne van minden, benne van a lényeg. Kedves testvérek, a pünkösd, az Anya Szent Egyház születésnapja. Boldog születésnapot, keresztény Anya Szentegyház. Imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, köszönjük, hogy adtad a te szent lelkedet, és a Szentlélek által közösséget gyűjtöttél, eklézsiát gyűjtöttél, hogy akiket kihívtál a világból, azok egy közösséget alkossanak, a te egyházadat, a te gyülekezetedet. Uram, megvalljuk neked bűnbánattal, hogy mi sokszor nem értékeljük. Sokszor csak kritizálunk, meg a hibákat keressük, ahelyett, hogy alázatosabbak lennénk, és egymást különnek tartanánk magunknál, ahogy te mondod az igében. Uram, bocsáss meg nekünk azért, hogy nem értékeljük eléggé, hogy van gyülekezetünk, nem értékeljük eléggé az istentisztelet lehetőségét, az úrvacsora lehetőségét, a bibliaórák lehetőségét. Bocsáss meg nekünk, hogy ennyire félváról vesszük az általad létrehozott közösséget. Kérlek, hogy ahogy ennek az idős asszonytestvérnek a szívében elindítottad a változást, és egy új hozzáállást munkáltál benne, meg a barátnői lelkében, ezt tedd meg velünk is. A te szent lelked által munkáld bennünk ezt az új hozzáállást, hogy megbecsüljük a te népedhez való tartozást. Te indíts bennünket a közös imádságra, hogy azt komolyan vegyük, hogy csodákat tapasztalhassunk, gyógyulásokat, megtéréseket. Uram, kérlek, hogy áraszd ki ránk a te szent lelkedet. Áraszd ki ránk a te szent lelkedet, hogy megújuljunk. Egyen-egyenként is megújuljunk, és az egész gyülekezetünk is újjá legyen. Amen.